Sziasztok! Ez itt a Gemist és a Partizán közös podcastja Közép-Európáról és a Balkánról. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a Gemist hírlevélre a www.gemist.hu-n. Én Bakó Bea vagyok, a mai adásban kivételesen engem hallhattok, ugyanis a lengyel elnök választásról lesz szó, amelyet a nyugati közvélemény várakozásai ellenére nem a kormánypárti Rafał Trzaskowski varsói főpolgármester, hanem a jobboldali konzervatív PiS jelöltje Karol Navrocki nyert. Magyar szempontból ez azért érdekes különösen, mert a lengyel kormány eddig a szintén PiS-es kötődésű Andrzej Duda elnök védői miatt nem tudott átvinni a jogállamiság szempontjából kulcsfontosságú bírói reformokat, és Navrocki alatt ez várhatóan folytatódni fog. Eközben viszont Lengyelország Magyarországgal ellentétben megkapta a számára korábban felfüggesztett EU-s pénzeket. A téma kutatójaként bővebben is beszélek erről majd az adásban, de előbb beszélünk az eredményekről és a mögötte álló okokról. Ebben Pál Benedek, a CEU Varsóban élő történész doktorandusza, Lengyelország szakértő lesz a segítségemre. Szia Benedek, köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Az első kérdésem az lenne, hogy milyen a hangulat Varsóban. Örülnek-e az emberek, hogy marad-e a polgármesterük Rafał Trzaskowski a helyén, és nem költözik az elnöki palotába?
Szia Bea, köszöntöm a hallgatókat. Hogy úgy mondjam, Varsóban a hangulat elég enervált, tehát hogy nyilván Varsó inkább egy liberális város, ugye mutatja, hogy Trzaskowski már a...
Ironikusan értettem a kérdést, igen.
A második ciklusát töltít főpolgármesterként. Hát igen, tehát ez itt a... Hát nem mondanám kormánypártinak, mert ahogy erről majd fogunk beszélni, hogy annak ellenére, hogy egy ilyen végletes polarizációról beszél mind a lengyel, mind a külföldi média, ez a választói ennek a két jelöltnek azért sokkal összetettebb, és mondjuk az, aki Trzaskowskira szavazott, nem biztos, hogy annyira elégedett a kormánnyal, és aki mondjuk Navrockira szavazott, nem biztos, hogy megint egy PiS kormányt szeretne.
Mielőtt belemegyünk így az eredmények részletes elemzésébe, ugye azt tudjuk, hogy Rafał Trzaskowski már régóta Varsó főpolgármestere. Navrockiról mit lehet tudni? Ő egyébként történész. Te is történész vagy. Neki egyáltalán a szakmai imidzse milyen? Akár mondjuk egy magyar történészhez képest kinek feleltethető meg, és eddig egyáltalán mozgott-e a politikában?
Hát az egyik... probléma mondjuk Navrockival, és ami miatt sokan félnek tőle, hogy nem nagyon tudunk róla sok mindent. Alapvetően történészként tudjuk az életrajzát. Ezt az előző adásban úgy vezettem, úgy mutattam be, hogy ő alapvetően ehhez a konzervatív emlékezett politikai közösséghez tartozik. Ő Gdańskba csinált karriert elsősorban a Nemzeti Emlékezet Bizottságában, ez az IPN, utána egy darabig volt a II. Világháború Múzeumának az igazgatója, és utána lett az IPN-nek az országos igazgatója. Tehát az IPN-nek minden nagyobb városban van egy irodája. Ez a Magyar Nemzeti Emlékezet Bizottságához képest egy sokkal komolyabb szervezet. Ez ilyen, hogy úgy mondjam, ilyen nyomozati jogkörökkel is rendelkezik mind a nácizmus, mind a kommunizmus bűneit felderítendő. És egy elég nagy szervezet. Alapvetően ezt egy ilyen pártok feletti szervezetnek indították a 2000-es években, de ez a PiS kormány alatt erősen PiS-es befolyás alá került, tehát a felügyelőbizottság, ez a kollégium, ez nagy részt PiS-es kinevezettekből áll. Navrocki ezeket a PiS-nek kedves emlékezett politikai témákat vitte, mint az elátkozott katonák, akik a II. Világháború után ilyen antikommunista partizán tevékenységet folytattak, de elég sokan közülük háborús bűncselekményeket is elkövettek, tehát civileket öltek, akár zsidókat, stb. Igazából egy idő után sok közülük szimpla banditává vált, és ez volt egy nagyon kedves dolog a PISZ kormánynak, és nyilván Navrocki ezt erőteljesen propagálta. Tehát ennyit a történészi tevékenységéről, és a legutóbbi podcast felvétel óta a magánéletéről is elég sok mindent megtudtunk, és hát vannak benne elég aggasztó részletek. Az előző podcastban beszéltünk erről a fura lakásszerzésről, amit egy ilyen öreg bácsitól szerzett. Ez még így az első forduló előtt volt egy ilyen botrány. Tehát azóta kiderült, hogy ő igazából fiatal korában hát egy igazi foci huligán volt, tehát 2009-ben részt vett egy usztavkába, ami az úgynevezett előre megegyezett harc huligánok között. Ez 70-70 fő a Lechia Gdańsk és a Lech Poznań között zajlott 2009-ben. Ez az úgynevezett ilyen huligán, lengyelül ez pseudo-kibic, tehát nem valódi szurkoló körökbe, ez egy legendás összecsapás volt. És hát utána az is kiderült, hogy amikor egyetem mellett kidobóként dolgozott a Szopoti Grand Hotelben, állítólag prostituáltakat közvetített a vendégeknek. Ez a két forduló között jött ki, erre lehet volna lehetőség, hogy egy választási módba ennek a cikk állításait egy bíróság megvizsgálja, de Navrocki ezzel nem élt, mindenféle perrel fenyegetett, meglátjuk, hogy ebből lesz. A két névtelen forrás a cikkbe, ők azt mondták, hogy nevüket nem vállalják, de bíróság előtt vállalják az állításaikat. Tehát már az első forduló előtt voltak pletykák arról, hogy ez a hármas város, tehát ez a Gdańsk, Sopot, Gdynia, abba a közegbe ez az alvilági, huligán, neonáci körökbe Navrockinak vannak elég közeli kapcsolatai. Nem tudjuk, hogy ebből mi fog kiderülni a jövőben. Neki alapvetően nincs egy politikai karrierje azon kívül, hogy egy piszes kinevezett volt. Tehát emiatt meglátjuk,
ez hogy... Ez azért érdekes, mert ugye először úgy gondolta volna az ember, hogy őt, hogy a tíz azzal, hogy őt indította, egyrészt, hogy viszonylag ismeretlen, meg hogy ezek szerint akár ilyen problémás dolgok is kiderülhetnek róla, mint hogyha betáraszták volna, hogy veszíteni fognak, és nem akartak valami fontos embert a pártból beáldozni, és ehhez képest mégis nyert. Lehet egyébként, hogy a PiS-ben is meglepődtek, hogy nyert, vagy egyáltalán már az első forduló után mondjuk látni lehetett, hogy eléggé szoros volt az eredmény. Te mennyire lepődtél meg a végeredményen, és ez mennyire következett mondjuk akár az első forduló eredményeiből? Lehetett látni, hogy ki hova fog átszavazni, melyik kiesett jelöltnek a szavazói hova fognak átszavazni?
Az első forduló eredményeinek fényében ez benne volt. Tehát ez
hogy mondjam, tehát nagyon szűk volt, tehát valami 360 ezer szavazat hogyha... volt a különbség csak végül, tehát azért szűken nyerte meg, de mégis mindenki Jaskovszkira tippelt. Egyébként, hogy Lengyelországban is ennyire lefutottnak, látták ezt, vagy csak megint ez a nyugati liberális mainstream így, hogy mondjam, wishful thinkingbe gondolkodott?
Nem, Lengyelországban ezt nem látták ennyire lefutottnak. Hogy mondjam, tehát már az első forduló előtti hetekben megjelentek azok a hangok, hogy az őszhöz képest, amikor az volt, hogy Jaskovszki autósztrádán az elnöki palotába, ez sokkal keményebb lett. Maga Jaskovszki is azt mondta, hogy egy hajszál fogja elválasztani az eredményt, tehát egy borotva pengényi a lengyel kifejezés szerint. De azért bíztak abban, hogy az első fordulóban nagyobb lesz a különbség a két jelölt között, és már ugye az első fordulóban nagyon szorosan megközelítették egymást, és hát hogyha az első fordulóban összeadták különböző kormánykoalíciós, illetve a jobboldali ellenzéki szavazók, szavazatarányokat, akkor látható volt, hogy hát ez nem biztos, hogy meg lesz Csaszkovszkinak. Ez minden azon múlt, hogy az elmúlt két hétben ő neki hogyan sikerül kampányolni, hogyan tudja a kormánykoalíció, tehát az október 15 kormánykoalíció, ahogy hivatkoznak rájuk, azokat a szavazókat újra elvinni, akik megválasztották őket 23-ba. Ez majdnem sikerült, de hát, hogy mondjam, van itt ez a végletes polarizáció, hogy tulajdonképpen...
Ugye itt arról is van szó, hogy a kormánykoalíció is kicsit ideológiailag különböző pártokból, ezért nem tudtak minden olyan ígéretet megtartani, ami sok liberálisnak fontos lett volna, hogy például az abortusz korlátozásokat feloldják, vagy ilyesmi. Ez egyébként közrejátszhatott?
Szerintem...
Mert ugye sok mindenben meg ők is, tehát részben arra is fogták, hogy töredezett a koalíció, de sok mindenben meg a Dudára mutogattak, hogy a konzervatív elnök vétója miatt nem tudnak sok mindent megcsinálni, ilyen szempontból meg akkor az követelte volna a logika, hogy azonos oldali elnököt válaszolnak, tehát hogy igazából mi volt ez praktikus vagy ideológikus okok emögött. Vagy sőt, egyébként most pont láttam egy olyan térképet, ahol meg az mutatták ki, hogy a katolikusok magas aránya függ össze azzal, hogy ott szavaztak jobban Navrockira, ahol jobban katolikusok az emberek, ami talán így Magyarországon szemlélve furcsa lehet, hiszen Lengyelországot úgy tekintjük, hogy ez egy nagyon katolikus ország eleve, de gondolom, hogy itt is a nagyvárosok talán azért már kevésbé varrásosak.
Hogy mondjam, a második forduló eredményében szerintem az nem az játszott szerepet, hogy nem azokat nem sikerült mobilizálni, akik mondjuk csalódottak voltak a kormány munkájával szembe, hogy mondjuk az abortusz vagy a melegjogok kérdésében legyen valami előrelépés. Azok szerintem sokkal jobban féltek Navrockitól, mert most tulajdonképpen azzal, hogy Navrockit megválasztották, nagy valószínűség szerint ezekben a kérdésekben, ebben az évtizedben nem lesz előrelépés. Itt inkább magának az egész koalíciónak a saját története...
Inkább úgy értem, igen, hogy aki elégedetlen a kormányon, az inkább csak nem ment el szavazni, tehát hogy nehéz lehetett őket mobilizálni, vagy hogy ez benne volt.
Igen, tehát hogy itt inkább ilyen gazdasági kérdések, vagy hogy az, hogy mennyire hatékony a kormány, tehát hogy a kormány alapvetően, ahogy az egyik elemző mondta, még mindig egy ilyen PISZ által elmesélt történetbe van beleragadva. Tehát, hogy ők nem tudtak egy új történetet kitalálni magukról, hogy tulajdonképpen ők milyen Lengyelországot szeretnének, és egy ilyen belharcokba folytódik ez az egész kormányzati munka, tehát mondjuk az abortusz kérdésében is nem az volt, hogy a Duda megvétózta az abortusz törvényt, hanem az abortusz törvény el se jutott Duda elnök asztaláig, mert vannak a koalíción belül olyan konzervatív politikusok, nagyrészt a parasztpártból, akikkel ebben nem lehetett megegyezni. Tehát, de ugyanúgy van mondjuk egy ilyen bérlakás kérdésben, ami mondjuk a baloldalnak nagyon fontos lenne. Van egy nagyon fontos törésvonal ezzel kapcsolatban a koalíción belül, tehát hogy a 0%-os hitel vagy a bérlakás építési program legyen. És nyilván a polgári koalíció gazdaságpolitikailag liberális része nem nagyon akarja támogatni a bérlakás építési programot. De hogy alapvetően...
Ilyen szempontból maga jelölt személye Csaszkovszki, ez mennyire volt jó választás? Tehát, hogy ő innen nézve talán egy kicsit a liberális mainstreamben jobban belesimul, hogy lehet, hogy ugye például úgy tudom, hogy Szikorszki is nagyon ambicionálta volna az elnök jelöltséget, ő egy kicsit ilyen konzervatívabb arcnak tűnik, lehet, hogy vele sikeresebbek lettek volna, tehát, hogy a jelölt kiválasztása, hogy ő mondjuk mennyire liberális mainstream, vagy mennyire gesztus a konzervatívok felé, az számított ebben a szűk eredményben?
Hát még egy dolgot hadd mondjak az előzőhöz, bocsánat, hogy tulajdonképpen azokat, akiket nem tudtak elvinni, azok ilyen centrum centrum szavazók, akik mondjuk a Holovnya-féle harmadik útra szavaztak, ilyen lengyelül ilyen normiknak hívják őket, hogy alapvetően nem érdeklődnek a politikával szembe, inkább olyan liberálisabb gazdaságpolitikai, de kicsit konzervatívabb értékrendű, és tehát, hogy mondjuk nyugati Lengyelországba nagyon sok elment ez 2023-ba, és most hát még 1-2% ezek közül el kellett volna menni, és akkor meg lett volna a Csaszkovszkinak. És visszatérve a jelöltek személyére, nekem kicsit az a benyomásom, hogy egyfelől, hogy a kormánykoalíció nagyobb tehertétel volt Csaszkovszki számára, mint maga a személye, és mondjuk Navrocki, hát, tehát láthatjuk, hogy kezdetekben beszélni se tudott, nem tudom, az utolsó elnök jelölti vitán egy ilyen snüszes csomagot benyomott az inyébe, és ilyen nagyon fura volt, így mindenki, hogy most mit
csinál. Tehát, hogy ennyire nikotinfüggő
vagy? Igen, hogy mindenki nézte, hogy mit csinál, akkor van ez a nagyon furcsa ilyen félvilági múltja, de a PISZ-nek van egy olyan kampánygépezete, nagyrészt amerikai választásokon tanulva, ami ezeket például, mint mondtad, ezeket a katolikus szavazókat teljes mértékben el tudja vinni. Tehát, hogy ők mindenkit elvittek, a PISZ-es szavazók nyilván sokkal fegyelmezettebbek, mint akár a saját szavazói bizonyos pártoknak a kormánykoalíción belül, és ezen felül ugye van ez a percepció problémája a kormánykoalíciónak, hogy nem népszerűek, és ehhez nagyon sok olyan protest szavazat tudott hozzáadódni, akik mondjuk az első fordulóban a konfederáciára, vagy erre a még inkább szélső jobboldali Dzsegos Braunra szavaztak. És az a kérdés, hogy mondjuk Sikorski jobb lett-e volna, ezt nehéz megmondani. Alapvetően Sikorski nagyon sok baloldali szavazót eltántorított volna. Sikorski inkább a konzervatív, ilyen neokon szárnya a polgári koalíciónak. Egyik elemző azt is mondta, hogy kevésbé fegyelmezett, mint mondjuk Csaszkovszki. Tehát hogy Csaszkovszkinak, hogy ő sokkal fegyelmezettebb és profibb jelölt volt, mint mondjuk Navrocki. Tehát, hogy politikai skillekben Csaszkovszki százszor jobb, mint Navrocki. Tehát egy tapasztalt, már ez a második, hát utolsó elnök választási kampánya, de hogy egyet már végigcsinált.
Azt is elveszítette.
Hát igen, de hogy És
hát, hogy nem csak ez számít, ezek szerint.
És ő nagyon nyugodtan, nagyon fegyelmezetten tudott válaszolni ezekre a PISZ-es provokációkra, és Sikorski valószínűleg itt hibákat tudott volna elkövetni, aminek sokkal nagyobb következményei lettek volna. Uh-huh. És mondjuk az is a kérdés, hogy mondjuk, hogyha egy fiatal, tehát mondjuk egy ilyen 40 körüli, tehát ilyen középgenerációs PISZ-es politikus indul mondjuk a Navrocki helyett, akkor lehet, hogy az még jobb eredmény lett volna. Bár itt mondjuk az a kérdés, hogy amint említettem, az a két szélső jobboldali jelöltnek a szavazói mennyire szavaztak volna egy olyan jelöltre, aki mondjuk a PISZ-es elit része is.
Tehát ja, hogy akkor azért sikerült megnyerni a szélső jobbra szavazókat pont ezzel az outsider image-el, hogy ő azért mégsem annyira az elit, mint hogyha mondjuk hát valamelyik.
Szerintem ez nagyon mérsékelt, mert ezt gondolom, ezt az elején próbálták eladni Kaczynszkijék, de ez végeredményben ez annyira nem működött. Tehát, hogy hogy alapvetően január-februárban az volt a probléma a mérések szerint, hogy hogy a saját szavazóik se nagyon tudják, hogy most akkor erre a jelöltre kell szavazni, vagy nem, és akkor emiatt elég keményen a nevükre kellett venni. És hát nyilván az első útja Novogrodszka utcába vezetett,
ahol
a Piszékház van, tehát ez inkább egy ilyen optikai rész, tehát hogy mondjuk Morawiecki, aki mondjuk a Covid alatt volt miniszterelnök, és mondjuk a lezárásokat vezette, mondjuk arra nem biztos, hogy a Jagos Brown-nak a szavazói leszavaztak volna, aki nyilván ebből az ilyen lezárás kritikus oltás ellenes közegből is profitált az elmúlt 5 évben.
Igazából akkor csak annyit még itt szögezünk, hogy mi volt a belföldön a választás tétje, akkor inkább az, hogy a kormány eddigi teljesítményéről véleményt mondjanak, ami ugye sokszor bénakacsa volt a belső koalíciós törések meg az elnöki vétók miatt, vagy volt-e a jelölteknek valami önálló programja vagy ígérjetei, ugye ezt abban a fényben is érdemes nézni, hogy azért nem túl sok mindent tud csinálni a lengyel elnök, de mondjuk a magyarnál annyiba többet tud, hogyha ő vétóz, akkor utána az csak minősített többséggel lehet 3/5-del felülírni, tehát neki azért egy erősebb vétója van. Ennek ellenére azért nem mondható, hogy nagyon erős lenne, tehát úgy őszintén nagyon sok mindent ígérni mégsem tud. Tehát mennyiben ez egy népszavazás volt a kormányról, és mennyiben volt valamilyen önálló agendájuk a jelölteknek, és mi volt az, ha volt?
A második fordulóra, ez nyilvánvalóan egy népszavazás lett a kormányról, a kormánykoalícióról. Viszont az első forduló, tehát hogy nyilván a kétfordulós rendszer miatt az első fordulóban volt mondjuk 13 jelölt, és ugye ez most az is egy nagy újdonság volt, hogy nagyon sok vita volt. Most ennek a minőségi vagy meritokratikus oldalát azt inkább hagyjuk, mert inkább ilyen egy ilyen mém forrás televíziós műsorok voltak. De hogy alapvetően ott azért voltak arról viták, hogy ki milyen Lengyelországot szeretne. És itt szerintem itt érdemes beszélni erről a törésvonal dologról, hogy ez most hogyan működik Lengyelországban. Tehát idén lesz 20 éves, amit a lengyelek duopolnak, tehát ennek a kétosztatúságnak neveznek. A polgári platform, most polgári koalíció és a PiS-nek a küzdelme az olyan 2005 óta zajlik nagyjából. És hogy ez a két párt, két vezetője, tehát 70 körüli politikusok, akik egy ilyen ellenzéki közeg, antikommunista ellenzéki közegből jöttek, a 90-es évek posztszolidaritáson belüli harcai és a posztkommunistákkal való küzdelem ebbe edződtek, és hát ennek a két politikusnak, meg tábornak van egyfajta ilyen víziója a Lengyelország szuverenitásáról, hogy most akkor mi most Brüsszel és Moszkva ellen harcolunk, vagy csak Moszkva ellen. Most úgy igazából az Európai Unión belül képzeljük el a szuverenitásunkat, biztonságunkat, vagy Amerika a legfőbb szövetségesünk. És nyilván ehhez még hozzáadódik egyfajta sor ilyen társadalompolitikai kérdés, tehát ki mennyire vallásos, de hogy alapvetően a polgári platform is egy konzervatív jobb-közép pártként indult, kicsit a centrumba mozdult az évek során, de hogy tehát, hogy nem mondjuk egy új balos párt és a ultrakonzervatív PISZ távolságról beszélünk ezekbe. Tehát, hogy van ez a hát egy ilyen elitek harca. És ahogy megnézzük az eredményét az első fordulónak, ez a duopol, ez kezd megszűnni. A két legnagyobb párt jelöltjei Tehát mióta fennáll ez a kétosztatúság, a legrosszabb eredményt érték el. Tehát ilyen 60% körül van, ez a legalacsonyabb százalékos eredménye ennek a kétosztatúságnak az elmúlt 20 évben. És vannak olyan új pártok, nagyrészt akik a fiatalokra lőnek, akik ezzel a szemben, ezzel a POP-s szembenállással ezt akarják meghaladni, ezzel szemben próbálnak valami új víziót adni, és itt a konfederációról és Slavomir Mentzenről érdemes beszélni, illetve a Razem, azaz az Együtt és Adrian Zandberg új balos pártjáról. És itt alapvetően kétfajta megközelítése van a lengyel államnak és a lengyel állam problémáinak. Itt alapvetően arról van szó, hogy a lengyel állam, mint egy szervezet, nem feltétlenül a leghatékonyabb, nem igazán tud gondoskodni a polgárairól, és mondjuk ezzel a PISZ se tudott sok mindent tenni, annak ellenére, hogy mondjuk ezeket a direkt transferekkel nagyon megváltoztatták a lengyel politika hozzáállását, mondjuk ilyen neoliberális dogmákkal.
Ott is elkezdték önteni a pénzt a családokra, nem?
Igen, és mondjuk ez otthon Magyarországgal szemben, ugye ezek nem ilyen feltételes, hogy mondjuk hitel vagy ilyesmi, hanem ezek tényleg direkt transferek, X gyerek után, most pontosan nem tudom, hogy talán már két gyerektől is jár, ez most 800 zloty havonta, azt hiszem 96-tal kell szorozni, tehát hogy ez forintban az valami uh-huh. 75 és 80 ezer között valahol.
Igen, az már egészen látható, igen.
Van, tehát hogy ez nagyon sokat megváltoztatott, és nyilván a polgári koalíció sem tért vissza ehhez a nagyon szigorú fiskális politikákhoz, de tényleg, hogy a
PISZ... És akkor úgy tekinthetjük, hogy a konfederáció ennek a gazdasági liberális ellenzéke, a Razán pedig a teljesen baloldali és a még igen, több újraelosztást ellenzéke. Tehát, hogy ez a középutas bénázást két oldalról támadják gazdaságpolitikai
igen,
szempontból.
Igen, és hogy az egyik azt mondja, hogy az állam nem ad neked semmit, de fizetned kell az adókat, és csak akadályoz téged abba, hogy nem tudom, te egy sikeres vállalkozó legyen, mert mindenki sikeres vállalkozó lesz, de mi ezeket az adókat lecsökkentjük, és ez a kisembernek is nagyon jó lesz. És ezzel szemben Zandberg ugye azt mondja, hogy újjá kell építeni az államot, mert ez egy papundekli állam, ugye bérlakásprogram kell, el kell kezdeni fejleszteni az egészségügyet, a kutatásfejlesztés, és ugye ebben vannak, hogy ezeket így elég érdekesen át is kereteztett, hogy te például atomerőművekkel kezdett el kampányolni az Zandberg, hogy Lengyelországnak atomerőmű kell. Tehát, hogy a biztonság az nem csak a hadseregről szól, hanem hogy az állam hogyan viszonyul a polgáraihoz, mennyire veszi magát komolyan, és mennyire működik hatékonyan. És akkor ez a kettő próbál valahogy ezen a duopolon átlépni.
De akkor, ha jól értem, eléggé pragmatikus kérdések uralták a kampányt, vagy legalábbis annak a lényegi részét, ami azért érdekes, mert egyébként külföldön, meg a nemzetközi sajtóban ugye mindenki úgy tálalta, hogy itt most a jogállamiságról szavaznak a lengyelek, meg arról, hogy tudnak-e újra, nem tudom, független bíróságokat teremteni, és EU-konformok lenni. Ez a vonal nem is jelent meg a belső diskurzusban, hogy lesznek-e bírósági reformok, mi lesz az alkotmánybírósággal, ilyesmi?
Őszintén én ezt nem éreztem hangsúlyosnak, tehát hogy ez eléggé a margón volt, tehát hogy a választások...
Ugye ez azért érdekes, mert nekik ugye felfüggesztették a, ugyanúgy, mint Magyarországnak a pénzeket a súlyos bírói függetlenséghelyzet miatt, és 2023 őszén Tuskék pont azzal, vagy hát részben azzal nyertek választást, ők azért a kampányban azt erősen hangsúlyozták, hogy majd ők visszaszerzik ezeket a pénzeket. És amúgy ugye vissza is szerezték, csak hát tulajdonképpen bemondásra szerezték vissza, tehát azóta se tudtak nagyon semmit csinálni, tehát ezért kérdeztem. De ezek szerint akkor onnantól, hogy megjött a pénz, már a lengyeleket nem érdekelte, hogy teljesítve lesz-e az ahhoz szükséges reform.
Igen, ezt így is lehetne mondani, tehát hogy a választási latolgatásokban sokkal hangsúlyosabb volt, hogy mondjuk az abortusz kérdése, az azonos neműek élettársi kapcsolata. Sőt, az is fontos kérdés volt, hogy az a törvény, ami a sziléziai nyelvet ilyen kisebbségi nyelv státuszába emelte volna, és Andrzej Duda megvétózta, hogy az se lesz.
Uh-huh.
Tehát, hogy még ilyeneket is így előbb mondtak az elemzők, mint az, hogy most akkor mi lesz a bírósági reformmal. És összességében az, hogy nem csak amiatt szerintem probléma, hogy most az EU hogyan működik, erről te majd mondhatsz dolgokat, hogy mondjuk ebben mi lehet az EU válasza, mert én ezt így annyira nem látom el, de hogy ez belpolitikailag is, és szerintem egy nagyon veszélyes dolog, mert most jelenleg egy ilyen szelektív alkotmányos bírósági jogi rendszer működik, tehát hogy ugye az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróságnak a kamarái az ugye eléggé a PISZ befolyása alá került az elmúlt az előző két ciklus alatt, és hogy például ugye a kormány azt csinálja, hogy mondjuk a alkotmánybíróság döntését nem hirdetik ki, és ezáltal nincs kötőerejük. És ugye azokat a kamarákat, amik ezeket a neobírók ülnek benne, azoknak is a döntéseit hát nem fogadja el, tehát így figyelemen kívül hagyja. És tehát, hogyha most itt lesz egy kormányváltás, akkor ez az egész jogállamiság még inkább erőodálódni fog, mert ugye Kaczyńskék azt mondhatják, hogy hát a Tuskék egyáltalán nem tisztelték a jogállamiságot, és akkor tehát, hogy konkrétan akkor most lehet, hogy kicsit túlzok, de akkor megy az, hogy akkor tényleg börtönbe visznek politikusokat megkérdelezhető bírósági döntések alapján, és összességében az, hogy mondjuk hiába mondjuk közeli az eredmény, de hogy azért nyilvánvalóan Navrocki nyert, tehát hogy itt nem kell újra számolás, stb. És összességében ez még egy jobb forgatókönyv, mert mondjuk a jogállamiságról nem nagyon beszéltek a jelöltek, de mondjuk elemzői szakértői körökben azért volt egy nagy félelem, hogyha mondjuk Trzaskowski nyert, de mondjuk egy nagyon kis különbséggel, akkor mondjuk a PISZ megtámadja ezt az eredményt, és mondjuk az a legfelsőbb bírósági kamara, aminek ezt hitelesítenie kell, az PISZ-es befolyás alatt van, és egy ilyen teljes káosz alakul ki. Ez legalább egy tiszta helyzet, tehát a jogállamiságnak véleményem szerint, tehát hogy ez a nagyon komoly és aggasztó aspektusa, hogy egy ilyen átmeneti időszak van, ami
hát ami nem átmeneti, nem. Igen. Tehát, hogy itt ugye arról volt szó, hogy egyébként igen, azt szerintem teljesen jól mondod, hogy ami nagyon egyértelműen PISZ-es befolyás alatt van, azok az a felső bíróság, tehát az alkotmánybíróság, meg azoknak a legfelsőbb bíróságnak a külön kamarája, amiket ugye annó már a PISZ hozott létre. De hogy az egész probléma Magyarországnál sok, mert Magyarországon is azért hasonló, tehát ott itt is látjuk, hogy az alkotmánybíróság egyértelműen a kormány befolyása alatt van, és ugye a kúria elnöke által azért most már egyre inkább a kúria is, viszont azért nálunk még az alsóbb bíróságokról nem lehet általánosságban elmondani, hogy azért mondjuk arra kéne gyanakodni, hogy politikai megrendeléssel döntenének el akármit. Viszont Lengyelországban arról volt szó, hogy a bírói tanácsot, ami egy ilyen reprezentatív szerve a bíróknak, tehát hogy a bíróságok több szintjéről szoktak ezekben ülni, és döntenek arról, hogy kit javasoljanak bírói kinevezésre az elnöknek. Ezt a szervet korábban úgy alkották, hogy a bírók egymás közül választották ki a tagjait, és a PISZ egy olyan reformot vezetett be, hogy a parlament választja ki ennek a tagjait, tehát elég erősen át lett politizálva maga az a szervezet, amelynek a javaslatára kinevezik a bírókat, és akkor ez azt eredményezte, hogy már nem csak ezekben a felső bíróságokban, hanem az alsóbb szinteken is nagyon sok, tehát hogy most tavaly egy konferencián az Adam Bodnár igazságügyi miniszter tartott erről előadást, és ő is azt mondta, hogy körülbelül a 9000 bíróból nagyjából 2000, ami azért nagyon sok, tehát majdnem a negyede, igen, már ebben igen, az új rendszerben
is ezt a számot,
lett kinevezve.
Én is ezt a számot hallottam.
És most, ha belegondolod, hogy a bírók negyede egy átpolitizált testület által lett kinevezve, ez most nem jelenti azt, hogy akkor ez mind a 2000 bíró tízes kézi vezérlésre dönt. Azt viszont jelenti, hogy már úgy hozzáfér egy kis kétség, hogy most ő közülük vajon mindegyik biztosan csak a szakmai meggyőződés és a szakmai szempontok alapján dönt-e. És már ez a kis kétség nagyon durván alássa az intézményekbe és a bíróságokba vetett hitet, ami nem csak olyankor fontos, nyilván olyankor kiemelkedően fontos politikailag, hogyha mondjuk egy választási eredményt kell validálni. De olyankor is, hogyha az embernek hétköznapi ügye van, egy vállópere van, vagy összeveszett a bankjával, vagy a szomszédjával, tehát bármilyen hétköznapi ügyben. Ez tényleg a jogbiztonságot súlyosan alássa ez a helyzet, és egyébként az Európai Unió számára ez azért is nagyon fontos, mert az Európai Unióban a kölcsönös bizalom elve alapján a tagállamok az egymás bírói ítéleteit elismerik. És már többször felvetődött, Lengyelországgal szemben is volt például egy olyan ügy, hogy nem akar, tehát hogy amikor kiadatás van, hogy valakit büntető eljárás alá vannak Lengyelországba, de nyilván eltávozik, és egy másik tagállamban mondjuk őt lefülelik és őrizetbe veszik, akkor most mi van, őt ki kell leadni, vagy kell attól tartani, hogy ott ő egy nem független bíróság elé kerül, és nem fognak a tisztességes eljáráshoz való jogai érvényesülni, és akkor inkább ne adjuk ki, hanem folytassuk le, mi az eljárást. Ez konkrétan felismerült, azt hiszem, egy amerikai pasas ügyében, akit valamilyen droggal kapcsolatos bűncselekmények miatt Írországban fogtak el, és akkor ott felmerült, hogy kiadják egyáltalán emiatt Lengyelországnak, végül egyébként kiadták, mert hát nyilván ez egy abszolút nem egy politikai ügy, de hogy mégis egyáltalán felmerült, és az ugye hosszú távon, hogyha ez mondjuk nagy tömegben előfordul, akkor az az Európai Uniónak a gördülékeny működését is súlyosan alásna. Tehát, hogy tulajdonképpen az EU ezért foglalkozik ezzel, és ez ezért fontos is, és ezért mondjuk ezért történt az is, hogy felfüggesztették Lengyelországnak a pénzeket, mert ahogy arról mindenki beszél, vagy azt mindenki tudja, hogy Magyarországnak a híres jogállamisági mechanizmusban több milliárd eurót felfüggesztettek az EU-s pénzekkel való visszaélések miatt, de ugye ezen kívül a pénzektől függetlenül a bizottság is azt mondta, hogy akkor mostantól a kohéziós pénzek kifizetéséhez, ami a legnagyobb zsebe gyakorlatilag a mezőgazdaságon kívül az EU-s kasszának, úgynevezett horizontális feljogosító feltétel lesz, hogy az EU alapjogi kartáját be kell tartani, abban pedig benne van, hogy tisztességes eljáráshoz való jog, tehát független bíróságok, tehát akkor, ahol itt kétség merül fel, Lengyelország, Magyarország, akkor ti nem kaptok kohéziós pénzt. Egyébként szerintem maga az az eljárás is, ahogy erről a bizottság egyoldalúan döntött, azért az súlyos jogi kérdéseket vet fel, de most ezt hagyjuk, ez történt, és utána pedig az történt, hogy amikor kormányra került a polgári koalíció, utána néhány hónappal feloldották Lengyelországnak az összes pénzt, úgy, hogy gyakorlatilag ugye nem csináltak nagyon érdembe semmit ezzel a bírósági helyzettel. Részben azért, mert Duda megvétózta a törvényeket, vagy Albi elé küldte, és egyszerűen annyit tudtak csinálni, hogy az igazságügyi miniszter kiadott egy-két rendeletet, hogy legalább a nagyon politikailag motivált fegyelmi eljárásokat megszüntessék, és tehát az ilyen nagyon kirívó eseteket mondjuk orvosolták, de úgy nagy általánosságban ezt a jogi helyzetet, ami ezt a 2000 úgymond gyanús új bírót okozta, ezt nem tudták feloldani azóta sem. Szóval ilyen szempontból szerintem problémás, hogy bemondásra a bizottság végül feloldotta nekik az összes pénzt, mert most így nincsen nagyon semmi a kezébe, hogy most akkor mit csináljon, akkor most vár tovább. Mert hogy ugye azt mondták akkor is a kormány, hogy majd 2025 májusában, amikor majd lesz egy nekünk megfelelő elnök, akkor az majd nem fog vétózni, és majd akkor megcsináljuk. Hát és akkor most akkor mi lesz? Ugye szerintem ez azért nagyon érdekes kérdés, mert Magyarországnak meg továbbra is fel van függesztve, és egyébként Magyarországon aztán persze nagyon súlyos problémák vannak a jogállamisággal, nagyon sok ponton azt én teljesen aláírom, de egyébként maga a bírói függetlenség helyzete annyira nagyon súlyosan nem sérült általánosságban, az általános bíróságok szintjén, mint Lengyelországban. És ugye nekünk csak az egyharmadát fizették ki, ott azt mondták, hogy a bíróságok miatt, de gyakorlatilag az egyértelműen amiatt volt, hogy azt akarták, hogy Orbán nevét hozza meg az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdését. Tehát, hogy kicsit itt látszik, hogy az Európai Unióban is a szép elveket és a jogállamiságot azért politikai alapon alkalmazzák. Tehát, ha egy barátságos kormány hatalomra került, akkor nekik bemondásra is elhisszük. Akivel nem vagyunk barátságos viszonyban, Orbán, őt maximum megvásárolni próbáljuk a szavazatát, de nem arról van szó, hogy most tényleg jobb lett-e a bírói függetlenségnek a helyzete. Úgyhogy azért érdekes, hogy itt úgy gondolom valószínűleg talán azért nem volt ez belpolitikailag téma, mert végül is megkapták a pénzeket, és most már senkit nem érdekel, jön a pénz, és akkor jó.
Igen, tehát hogy amúgy a terv az lett volna, hogy ezt a 2000 bíró, ez fel van osztva három színkód szerint, és van a zöld, a sárga, meg a piros, és ugye, tehát hogy ennek a 2000 bírónak egy része mondjuk nem feltétlenül politikai kinevezett, hanem mondjuk karrierjének az elején járó bíró.
Persze.
És hogy mondjuk, ami tényleg aggasztó, és amit mondtál, hogy ezek közül a bírók közül vannak olyanok, akik nem bírók voltak, hanem egyszerűen csak kinevezték őket bíróknak, és ugye ezek esnek a piros kategóriába, akiktől mondjuk egy nem azonnal, de egy hosszabb távon meg akartak volna szabadulni. Hát ebből valószínűleg semmi nem lesz. Tehát, hogy
szerinted akkor nem volt a... Tehát, hogy nekem kívülről teljesen úgy tűnt, és nekem tök könnyelműnek tűnt, hogy azt kommunikálta folyamatosan a piós kormány, hogy majd akkor lesz egy nekünk megfelelő elnök, és akkor megcsináljuk, és úgy kommunikáltak, mintha nem is lenne B-terv. Hogy szerinted tényleg nem volt B-terv? Tehát, hogy most így mit fognak csinálni egy pizzes elnökkel anyakukon? Ők ezt így nem gondolkodtak el rajta? Most improvizálni fognak? Vagy...
Szerintem nem. Szerintem nem. És ráadásul itt ugye az a probléma, hogy Duda viszony, most nem fogom tudni megmondani a számokat, de talán olyan 4-5 elég fontos kérdésbe vétózott, vagy tovább küldte az alkotmánybíróságnak. De mondjuk mellette van, nem tudom, 100x törvény, amit meg aláírt. Tehát, hogy, hogy azon kívül volt...
Tehát azért sok mindenben együttműködik.
Tehát, hogy a Dudával ebbe a másfél évben együtt lehetett működni. Navrockival nem, tehát hogy alapvetően nem tudjuk most, hogy mi lesz, de hogy amit azért a természetéből fakadóan, meg abból kiindulva, hogy miért rakta őt oda Kaczynski, tehát hogy miért őt nevezte ki, itt nem lesz semmiféle együttműködés, szerintem. Itt elsősorban az lesz a cél, hogy szétverjék a koalíciót, és minden előbb előrehozott választások legyenek. Most az...
Szerinted elképzelhető, hogy akár megpróbálnak akár nyíltan alkotmányellenes dolgokat is meglépni, hogy kikerüljék az elnököt? És végigvigyenek egy-két kulcsfontosságú reformot, vagy inkább belemennek abba, hogy akkor most előrehozott választás lesz? Mert abból viszont nagyon valószínű, hogy nem tudna a mostani kormány jól kijönni. Vagy hát ez attól is függ, hogy mikor, hiszen 2027-ig még azért, amikor lenne a rendes választás, még van 2 év.
Hát ez egy jó kérdés. Nem, azt nem tudom, hogy mondjuk milyen taktikáik lehetnek megkerülni az elnököt, de hát, hogy mondjam, hogy az elnök nyilván a vétójával elég erős, de azért nem, ez nem egy elnöki rendszer. Tehát, hogy itt... hogy egy ilyen felemás megosztottsága van a miniszterelnök és az elnök között, de hogy igazából az elnöknek a pozíciója tényleg ebből a közvetlen választásból, ebből a felhatalmazásból fakad. Tehát, hogyha akar, a kormány valószínűleg tud dolgokat csinálni.
Mert hogy nincs meg az a minősített többségük, hogy a vétót felülírják, nem? Tehát, hogy így általában ez adódik.
Igen, de hogy, hogy ez is kérdés, hogy most mindent megvétózhat-e az elnök, tehát hogy...
Hát lehet azt mondani, hogy visszaél és alkotmányellenesen gyakorolja a hatalmát, csak akkor megint kidönt erről az alkotmánybíróság, ahol meg ugye a piszes bírók ülne. Úgyhogy ez egy nehéz jogi helyzet szerintem.
Igen, hogy alapvetően nem vagyok jogász, úgyhogy nem tudok ezt így jogilag kommentálni. Én ezt a pártpolitikai mozgás szempontjából tudok ehhez hozzászólni, és itt ugye az a lényeg, hogy két szenáriót hallottam, vagyis hát igazából ez egy fajta ilyen szenárió, hogy én ez az Antonyi Dudek ilyen 60 pluszos, egy elég jó történész, ilyen inkább ilyen liberális, konzervatív politikai kommentátor is, és elég jó meglátásai szoktak lenni. Szerintem néha kicsit paranoiás, de hogy ő mondta ezt, hogy valószínűleg Navrocki és a PISZ próbál levadászni olyan parasztpárti képviselőket, akik nem teljesen elégedettek, de én ezzel hogy ez már, tehát, hogy lassan, nem tudom, 8 éve követem elég közelről a lengyel politikát, ez mindig megy, hogy akkor majd a PISZ a parasztpártot így magához húzza, úgy magához húzza, de a parasztpárti vezetés az nagyon PISZ ellenes, és valószínűleg a parasztpárti képviselők is tudják, hogy az a politikai haláluk lenne. Tehát az lehet,
tehát a belső bomlasztást azt nem tartod valószínűleg akkor.
Hát nem tudom, mennyire lesz hatékony. Szerintem, hogyha van annyi esze a koalíciónak, és mondjuk tényleg nem lesz, hogy nem akkora a válság, hogy mondjuk képzeljük el, hogy most akkor tényleg parasztpárti képviselők átmennek, ez valószínűleg ez egy kohéziót is kreálhat a koalíción belül ez a választási vereség, hogy most akkor össze kell zárni, és akkor itt ugye az a szűk keresztmetszet, hogyha mondjuk a kormánykoalíciónak nem lesz meg a többsége, hogy mondjuk a büdzsét elfogadja, akkor az elnök felosztathatja a szemet. Tehát, hogy én ezt a szenáriót hallottam, ezt a Dudek mondta.
De ez akkor egyszerű többség is elég a büdzséhez, nem?
Igen. Tehát,
és hogy az is lehet, hogy simán ott akkor kicsit olvadozik egy picit, akkor...
Igen, hogy most valami 11 képviselővel van több, ami azért egy biztonságos többség. Hogy legközelebb jövő tavasszal lehetne előrehozott választásokat kiírni. És a másik verzió, ami sokkal aggasztóbb, és mondjuk nem tudom mennyire reális, az, hogyha mondjuk a koalíció kihúzza mondjuk 2027-ig, amikor rendesen lennének a választások, szintén ez a Dudek mondogatta azt, hogy a Navrocki, mert hogy igazából a külpolitika és a védelempolitika, tehát a hadsereg ott, ahol azért az elnöknek tényleg van jogköre, meg befolyása, hogy elkezdenek egy ugyanolyan kavarást a hadseregen belül, mint ami a bírói karban volt, hogy egyfajta ilyen polarizációba vigyék a hadsereget, és mondjuk azok a tisztek, akik mondjuk nem szimpatizálnak a polgári koalícióval, azokat a honvédelmi miniszter ellen hergelni. Ez elég vad
azért egy katonaság, egy parancsuralmi rendszer, tehát azért nem nehéz összehasonlítani, mert a bíróságoknak az elemi része a függetlenség, a katonaság pedig egy parancsuralmi hierarchikus rendszer.
Navrocki a főparancsnok a hadseregnek.
Igen, de gondolom miniszteri ellenjegyzéssel, ahogy nálunk is, tehát formálisan mindenütt.
Hogy itt az lenne, hogy akkor, hogy valami ilyesmiről beszél, hogy akkor, hogy így hogy egy ilyen valami törést kreálni a hadseregen belül. Tehát nyilván itt is vannak olyanok, akik mondjuk abban gondolkodnak, hogy mondjuk egy jó viszony az elnökkel előre viszi a karrierjüket a hadseregen belül, stb. Nem tudom, ez nekem elég vad szenárió, és kicsit ilyen hadiállapot, poszttraumás szindrómát.
Hát ugye most, ha már a hadseregnél tartunk, meg az előbb emlegettük az EU-s pénzeket, pont ezeket, amiket sikerült felszabadítani bemondásra EU-s pénzek, ez egy viszonylag friss hír a napokból, hogy engedélyezte az Európai Bizottság, hogy ezeket a Covid helyreállítási pénzek egy részét végül is fegyverkezésre költheti Lengyelország. Igen, tehát a hadseregre fogják ráönteni ezeket az EU-s pénzeket részben.
Ami szerintem alapvetően egy hibás dolog.
De ugye tehát Lengyelországban olyan szempontból most így geopolitikailag viszont konszenzus van nagyjából, nem, hogy az orosz ellenesség és az Ukrajna pártiság az mindegyik politikai erőre igaz. Hát. Tehát, hogy nálunk ugye itt abszolút nem ez a helyzet.
Szerintem ebben lesz valami fajta elmozdulás lesz a kampány alapján. Igen, tehát hogy még annyit ahhoz, hogyha mondjuk tehát, hogy valószínűleg ezt a hadsereges dolgot én nem hiszem, hogy meglépik, hogy ott valami nemzeti konszenzus kell, mert kizárólag az a hadsereg az, ami a politikai oldalakon át egy ilyen, ott egy ilyen konszenzus van, hogy a hadsereg szerepe, a megbízhatósága, stb. Tehát, hogy tulajdonképpen az az egy ilyen részterület, ahol tulajdonképpen lehet együttműködés. Tehát, hogy én emiatt nem hiszek ebbe, hogy a hadsereg megbolondulása. Viszont igen, tehát, hogy a törésvonal viszont lehet Ukrajnával kapcsolatban, tehát, hogy Andrzej Duda, ő az egyik legfontosabb nemzetközi arca volt az ukránok támogatásának, tehát látni ezeket a videókat, ahol ilyen nagy mosolyogva köszöntik egymást Zelenszkivel, valószínűleg van egy nagyon jó viszony, de hát Navrocki meg a szélső jobboldali jelöltek a Mencen és a Braun, tehát hogy mondjuk nyilván ez egy skála, de hogy sőt akár a KU is ebbe kampányolt, hogy van egyfajta ukrán ellenesség, tehát hogy az más, mint az ukrajna ellenesség, tehát az ukrán ellenesség az az ukrán menekültek, akik Lengyelországban élnek, de például Navrocki csont nélkül aláírta azt a posztulátumát Slavomir Mencennek, ami azt mondja ki, hogy meg kell akadályozni Ukrajna NATO csatlakozását. Ezt Andrzej Duda nem írta volna alá, sőt, tehát volt egy ilyen utolsó interjúja egy YouTube csatornán Dudának, és hát eléggé magyarázkodnia kellett, meg sőt, tulajdonképpen összességében, tehát hogy nagyon kínos volt a Dudának, hogy végül ezt a snüsszöző huligánt kell támogatnia. És tehát, hogy Navrocki nem lesz annyira Ukrajna párti, mint Duda volt eddig. Vagy lehet, hogy ez egy kampány manőver volt, hogy mondjuk a konfederáció és a Braun szavazókat megszerezzék. De hogy alapvetően van egy változás a PISZ-en belül, tehát ez már nem Lech Kaczynski, tehát hogy az meghalt ikertestvérnek a pártja. Van egyfajta ilyen, hogy ugye erről beszéltem korábban most a podcastban, hogy a két ciklusa a PISZ-nek szembe ment ezekkel a neoliberális dogmákkal, és egy ilyen szociális konzervatív pártként működtek, egy ilyen gondoskodó állam étoszában dolgozva. És hogyha megnézzük a Navrocki kampányát, van ebbe egy ilyen elmozdulás. Tehát már ő is adócsökkentéssel kampányolt, és plusz ez az ukrán kritikus hangok. Ez
teljesen... azért van, mert a nyakukon van a konfederáció, és...
Igen, egyfelől az, hogy a felé is, hogy azon a térfélen is kell valamit csinálni, illetve, tehát, hogy van egy ilyen generációváltás, és ez a neopisz, újpisz, Ezek a fiatal politikusok már másabbak, mint ez az öregebb szociál konzervatív, egy szociális konzervatív generáció, és hogy összességében van egy ilyen magaizációja az egész pártnak, hogy nagyon sok mindent ebből az amerikai jobb oldalról ők is nagyon szívesen importálnak.
Még a PISZ-szel kapcsolatban annyit kérdeznék, hogy igen, tehát hogy nézzük meg akkor, hogy most mi lesz, hogyha feltételezzük, hogy 2027-ig mondjuk kihúzza ez a felállás, akkor mi lesz addig a PISZ-szel, ha már itt tartunk, meg utána, hogy mi lesz addig a kormányzó koalícióval. Tehát, hogyha, amit most mondtál, hogy ugye jön fel a konfederáció, a PISZ is változik, meg fiatalodik, ugye a PISZ-et, a Kaczynski már mennyi, 80 éves vagy, mert tényleg elég öreg, hogy van-e bármilyen kinézés, hogy mi lesz az utódlással a pártba, és hogy egyáltalán például a konfederáciának milyen jövőt jósol az, hogy most nekik ugye könnyű úgy ellenzéki szerepben lenni, hogy ugye tudják ütni a PISZ-es elnököt, meg tudják ütni úgymond a Lipsi kormányt, tehát hogy ők most mindenfelé tudnak tét nélkül ütni, ez nekik valószínűleg jó így egy jövendő választás előtt. Bár nem tudom, tehát hogy ez a kérdés, hogy például, hogy most PISZ-es elnök van, az mondjuk a PISZ-től jobbra lévő ellenzékre hogyan fog kihatni, akitől nekik amúgy van mit tartaniuk, mert mondtad, hogy amúgy meggyengült a két nagy blokk.
Jaroszláv Kaczynski 75 éves, most megnéztem.
Ó, bocsánat, akkor megöregítettem.
Szegény, de hogy ugye már régóta egészségügyi problémákkal küzd. Hát az, hogy most nyert a Navrocki, ő az megmentette tulajdonképpen a politikai karrierét. Nyilván most pár évvel el lehet tolni, hogy komolyan beszéljenek az utódlásról. Összességében nem biztos, hogy jó ez most a konfederáciának, hogy nyert a Navrocki, mert tulajdonképpen ez a PISZ-nek a pozícióját megerősítette továbbra is. És tehát, hogy most 14-15% körül szerzett szavazatokat a Mencen. Ez nem biztos, hogy ez a konfederáció támogatása. Tehát, hogy ez nem... hogyha egy választás lenne, nem biztos, hogy ennyi lenne ez a százalék. És mondjuk vannak a konfederácián belül olyanok, például Krzysztof Bosak, akinek még nagyon, nagyon fiatal volt, de ugye 2005 és 2007 között volt egy ilyen kormánykoalíciója Jog és Igazságosságnak két ilyen szélső jobboldali párttal, az Önvédelem és a Lengyel Családok Ligája, és sajnos nem fog eszem, valószínűleg az utóbbiba volt benne ez a Román Gyertek, aki most már a PO mellett politizál, és amúgy egy ilyen, hát ilyen szélső jobboldali ifjúsági szervezetből nőtte ki magát, és neki volt a titkára ez a Krzysztof Bosak akkor, és ő látta, hogy mit csinál a Kaczynski ezekkel a koalíciós partnerekkel. Tehát, hogy mindkét nagy politikus arról híres, hogy előszeretettel csinálja ki a saját szövetségeseit, koalíciós partnereit. A PISZ kapcsán ugye volt ez a Jaroszláv Govin, aki egy miniszterelnök helyettes volt, de hát azért a Zsobróval is való viszony is hát több mint problémás volt. Tehát, hogy azért a konfederáció az tarthat attól, hogy egy ilyen kis pártként mondjuk koalícióba kezd a PISZ-szel, mert akkor valószínűleg a PISZ őket is hát így felzabálja, kicsinálja. Tehát ezt egyelőre így nem látni. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a problémája ennek a...
Az meg így, hogy a PISZ-es elnök van, ahhoz meg így nem fognak tudni. Tehát, hogy 2027-ig úgyis maradni fog akkor az, hogy a PISZ a nagy párt, és akkor a konfederácia kívül marad, és vár, hogy megerősödjön.
Tehát, hogy alapvetően valószínűleg 2027-ig nem fog összeomlani olyan mértékben ez a duopol, hogy mondjuk a konfederációt mondjuk tehát mondjuk egy ilyen kormány erőként tudjon elindulni azon a választáson. Nyilván egy ilyen koalíciós lehetőségei vannak. És mondjuk a koalíció kapcsán ugye mondjuk az is érdekes, hogy mondjuk a polgári koalíció milyen irányba indul el, mert...
No, azt mindjárt, csak még előtte a PISZ-ről egy utolsó kérdést, hogy így magyar vonatkozásba is még egyet menjünk, hogy ugye az Auros George Simion, akit nem is annyira finoman egyébként Orbán is megtolta az ő kampányában eredménytelenül. Na szóval ez a Simion viszont aktívan kampányolta a PISZ-es jelöltnek meg a választási buliban, és ott volt tehát láthatólag nagy címborák most a PISZ-el. Kivel van nagyobb barátságban az Aurral, vagy a Fidesz-el, mert az Aurral egy Európai Uniós párcsaládban is vannak. És a PISZ-Fidesz viszont egyáltalán mennyire károsította meg az, hogy a Fidesz ilyen orosz barátvonalat visz, vagy azért létező még ez a barátság, mert ugye annak ellenére például azt a igazságügyi miniszter helyettest meg csak befogadta Magyarország, aki ellen korrupciós vádak miatt eljárás indult, tehát úgy látom, hogy azért még megvan a barátság, csak hogy repedezik-e, vagy hogy van most ez a nemzetközi helyzet, hogyha így ezt a három pártot nézzük.
Hát szerintem ugye a nagy nyilvánosságban, mihez nekem hozzáférésem van, én olyan nagyon nagy barátkozást ebben nem láttam. Nyilván múlt héten a Morawiecki eljött a budapesti szípekre előadni, tehát valami fajta kapcsolat létezhet, hogy most... Hogy a színfalak mögött, tehát hogy ott milyen a
ugye
kapcsolat.
Ugye Orbán az, mikor befogadtuk ezt a Marcin Romanovskit, akit ott korrupciós várakkal próbáltak elővenni, akkor még utána arra is célzott egy sajtótájékoztatón, hogy még majd más PISZ-es vagy PISZ-el szövetséges politikusokat is akár a védelmükbe vennének, hogyha ez a szerinte politikailag üldöző piós kormány célba venni őket, tehát úgy tűnik, mint hogy nem tudom, vajon vár ezért valamit cserébe, vagy valamilyen játéknak a része ez.
Hát én erről a PISZ-Fidesz viszonyról nyilván annyit tudok, amit mondjuk a Direkt 36 megírt, nekem egyik párból sincsenek, vagy a értelmiségi holdudvarból sincsenek olyan közvetlen kapcsolataim, tehát hogy én ezt így, hogy őszintelek, nem nagyon látom át, de hogy a nyilvánosságban az, ami a háború előtt volt, az a nagyon szoros barátság, egy utalgatás, hogy hú, nekünk a magyar úton kell végigmenni, az így nincs, tehát hogy Navroszki szerintem egyszer sem említette Magyarországot, mint példa, tehát hogy...
De azért még akkor lehet, hogy közösen vétózzák meg Ukrajna NATO csatlakozását, tehát...
Hát ez benne van, hogy most akkor van egy ilyen változás, vagy elmozdulás, lehet, hogy... Hát a Mandiner az nagyon örült a Navroszki győzelmének, hogy lengyel testvéreinknek végre megjött az esze, én ezt azért kicsit árnyalnám, de... Nem tudom. Ez amúgy érdekes lesz, hogy újra lehet ezt alapítani ezt a Fidesz-PISZ barátságot azzal, hogy mondjuk van a PISZ-nek egy ilyen ukrán kritikus elmozdulása, de szerintem ez az ukrán kritikus vonal a PISZ-ban inkább egy ilyen kampány narratíva volt, és hogy ott az azért tényleg hogy erre vannak kutatások, hogy a lengyelek teljes mértékben támogatják a Ukrajna háborús törekvéseit, önvédelmét, stb. De hogyha mondjuk az itt élő ukrán korábbi vendégmunkás most menekült, és hogy mondjuk a szociális juttatások nekik, vagy nem tudom, ott már azért van egyfajta ilyen,
hát ez a szokásos bevándorló ellenesség.
Idegen ellenesség, tehát hogy ez egy elég komplex viszony Lengyelországban, és hogy azt is hozzá kell tenni, hogy hiába a PISZ teljes mértékben kiállt Ukrajna mellett a háború során, azért azt megelőző években voltak nagyon komoly emlékezett politikai csatározások Ukrajnával, és ez olyan, hát 17-18-19 környékén azokban az években, ugye a mostani Nyugat-Ukrajna területén a második világháború alatt elkövetett ilyen népirtások, ez a UPA által, hogy az egy nagyon komoly feszültség volt a két ország között. Annak ellen, de hogy ez egy ilyen szeretlek, utállak testvéri viszony volt a PISZ-es részen, míg mondjuk a polgári koalíció vagy platforma kapcsán, ez, hogy ők inkább ezeket az emlékezett politikai vitákat mindig így félre rakták. És akkor...
Most már úgyis előkerült pont az, hogy ha az ukrán menekültekről van szó, akkor már azért előkerül az, hogy ők végül csak bevándorlók. Itt át is eveznék a PIO-ra, hogy ők szerinted milyen ügyeket fognak tematizálni 2027-ig, vagy változik-e annyiban a stratégiuk. Nekem azért az volt feltűnő, hogy ugye Tusk azért a nyugati liberálisok kedvence, de azért a migráció ügyben ő is eléggé keményen beleállt. Ugye a Belarus határnál ott kemény pushbackek voltak, nem engedtek át senkit, ott tényleg sok jogvédő szerint súlyos emberi jogsértések is történtek, de egyébként meg pont most Tusk is közte van annak a 9 európai kormányfőnek, aki nyílt levelet írt az Európai Emberi Jogi Bíróságnak, tehát ez a strasbourgi, nem az EU-s, hogy most már azért óvatosan a joggyakorlattal, mert mi az, hogy nem tudjuk kitoloncolni a bűnnel követő migránsokat ennek a bíróságnak a joggyakorlata miatt, tehát hogy ő azért beleáll abba, hogy migrációügyben igenis kemény, tehát gondolom, hogy ez nyilván azért is van, mert ezt várják tőle a szavazók, és hogy ezzel szeretne talán a kemény vonalasabb vagy a PISZ-es szavazók felé is gesztust tenni. Ezt folytatni fogja, vagy most, hogy ott van egy markánsan jobboldali konzervatív elnök, most csak azért is inkább beleállnak jobban a liberális mainstreambe, és megpróbálják a liberálisok kedvence imidzset erősíteni, te hogy látod?
Ez a menekült kérdés, ez egy érdekes aspektusa volt a kampánynak, és itt szerintem a tipikus centrumpártok dilemma volt, hogy ez ebbe a kérdésbe valamit kell mondani, tehát hogy a szavazóknak a nagy részének ez egy aggodalom, ez egy nyilvánvaló probléma, ezt lehet látni, és tehát hogy felvették ezt a kemény vonalas narratívát, de hogy például sokszor azt lehetett látni, hogy mondjuk Csaszkowski, aki hát sokkal liberálisabb, mint Tusk, és mondjuk 5 évvel ezelőtt sokkal te inkább mondjuk nem mondanám menekült pártnak, de egy ilyen befogadóbb, inkluzívabb politikát vitt. Most szintén így elkezdett keménykedni ebben meg, hogy akkor mondjuk az ukránoknak dolgoznia kell itt, és csak akkor jár ez a 800 lotti a gyerekeknek. És az volt a probléma, hogy azáltal, hogy mondjuk hogy ezeket a kérdéseket mondjuk így egyre inkább elkezdtek megnyilvánulni, az volt a probléma, hogy ezekben a kérdésekben voltak olyan politikusok, akik már nem tudom, ezt 5 éve keménykednek ebbe a szélső jobb oldalon, és a választó azt látta, hogy ez teljesen, ugye, tehát mondjuk egy ilyen menekült ellenesség, az teljesen legitimizálva lett, de hogy vannak sokkal hitelesebb arcok ebben a kérdésben, és tényleg így Csaszkowskival szemben a legtöbb vád, ez mindig is az volt, hogy nem őszinte, hogy mindig változtatja a véleményét, hogy nem tudom, 5 évvel ezelőtt még befogadó volt, most már keménykedik. 5 évvel ezelőtt nem támogatta ezt a hatalmas központi repteret, most támogatja. Tehát, hogy alapvetően ennek a lengyel politikán egyfelől ugye teljes mértékben jobbra tolódott, elég erősen jobbra tolódott, másfelől a centrum bezuhant. Tehát, hogy arról nem beszéltünk, hogy van ez a Simon Holovnya, aki mondjuk a Szeimnek a marsalja.
Igen.
Hát most negyedik lett. Tehát, hogy 5 évvel ezelőtt 14%-ot kapott, és akkor ő volt az, hogy hát majd akkor ő leváltja a duopolt. De hát, hogy a Kaczynszki és Tusk között nincsen tér, és azáltal, hogy ő mondjuk bement a koalícióba, teljesen...
Az a kevés is eltűnt.
Az is eltűnt, tehát hogy a centrum az így... Az eléggé megszűnt. Tehát, hogy itt most jó kérdés, hogy milyen irányba mozdul el a polgári koalíció. Ugye vannak ezek a sejtetések, hogy igazából ők a konfederációval is koalícióra léphetnének. Hát, hogy azt ismételjük el megint, hogy ugye a konfederáció az két pártból tevődik össze, van egy ilyen nemzeti radikális, amit a Krzysztof Bosszak vezet, meg van a Mencenféle libertariánus szabadpiacpárti vonulat, és hogy amikor volt ez a két forduló között a Mencen mindkét jelöltet meginvitálta magához Torunyba, ott van egy ilyen, hogy amúgy onnan származik, azt hiszem, ott is lakik, és hogy ott van egy ilyen stúdiója, ahol felveszi ezeket a YouTube-os, TikTok-os dolgait, és hogy oda meghívta őket, hogy ott beszélgessenek, és hogy volt egy ilyen 8 pontból álló ilyen posztulátumai, hogy azokat...
Hogy írják alá.
És ugye Navrocki elment, és akkor igen, mert hogy ugye Mencennek van egy ilyen közgazdasági doktoria, és hogy akkor hogy végig ilyen ez a nagyon hivatalos lenyőben, hogy igen, doktor úr, igaza van, aláírom az összeset. És akkor Csaszkowski odament, és akkor így vitatkozt, egy ilyen kulturális vitát folytattak, uh-huh. És akkor ott, hogy nem tudom, bizonyos dolgokban egyetértett az adók csökkentése, stb. És akkor közben Sikorszkinak volt egy olyan trükkje, hogy Mencennek van ez a kocsmája Torunyba, hogy ő oda beült, és akkor onnan nézte ezt a vitát kivetíteni, és akkor sorozott ott nagyrészt fiatal férfiakkal, és akkor a vita után Csaszkowski meg Mencent bement a kocsmába, és akkor ott megittak hárman egy sört, és akkor ugye ez egyfelől egy ilyen nagyon jó politikai húzás volt, meg sokan azt mondták, hogy hát, hogy mégiscsak lehet normálisan beszélni a lengyel politikába. Viszont a konfederáción belül azért nagyon sokan kiakadtak a Mencenre, hogy ő ebbe belement, hogy ő sörözik a Csaszkowskival. Nyilván a másik oldalon meg a baloldali szán mondta, hogy hát ilyet nem lehet, hogy a Mencennel sörözünk. Tehát, hogy itt hogy gazdaságpolitikailag a Mencen és a KU sok mindenben együtt tudna működni. A nemzeti radikális vonal nem biztos, és a másik irányba is ugyanez a probléma, hogy egy
PISZ... Elképzelhető egyébként, hogy a konfederáció esetleg a, nem tudom, ha előáll egy olyan helyzet, hogy a hatalomcsábításában szakad, tehát, hogy akkor azok, akiknek fontosabb a gazdasági liberalizmus, mint az, hogy most mi nagyon nacionalisták legyünk, azok...
Hát egyelőre erről nincs szó, mert hogy ez
a... Nem kell attól félni, hogy a PIO megnyeri a 27-es választást.
Igen, meg szerintem van egy ilyen modus vivendi a két vezető között. Mondjuk az érdekes lesz, hogy hogyan változik ennek a dinamikája, hogy a Mencen tényleg egy elég erős eredményt elért, ez a 14-15% környékén, ugye Bosszak 5 évvel ezelőtt olyan 6% környékén kapott. Uh-huh. És hogy ugye a konfederációnak az a problémája, hogy ugye a másik irányba se annyira egyértelmű ez a koalíció, mert a PISZ-szel nem köti őket össze kb. Semmi a nacionalizmuson kívül, tehát hogy a gazdaságpolitikát teljesen máshogy képzelik el. Tehát, hogy alapvetően itt megint elkezdődtek azok a hangok a polgári koalíció kapcsán, hogy talán Tusknak ideje lenne nyugdíjba vonulni, meg hogy a polgári koalíció az a liberális baloldal centrum megújulásának az akadálya. Hát ugye 23-ban ezek a hangok teljesen eltűntek, amikor Tusk fehér lovon visszajött, és akkor legyőzte Kaczynszkit, és akkor vége a populizmusnak Lengyelországban, hát most megint. Tehát, hogy a Tusk
hát,
és...
Hát mi lehet most Csaszkowskinak mennyi van még vissza a varsói főpolgármesterkertként? Tehát az mikor hát, jár, de még ő mehetne Tusk helyére, és akkor elveszíthetne egy harmadik választási sima parlamentit.
Hát, szerintem az senki nem akarja. Csaszkowskinak most valószínűleg kitölti a városházán a ciklusát, nem tudom, hogy újraindul-e utána, de hát úgy a komoly politikai karrierje Csaszkovszkinak most véget ért. Tehát, hogy őt szerintem a polgári koalíció soha nem akarja elindítani semmilyen választás, mert
most
annyira
már kétszer nem jött
ráégett be. Ez a két vereség. És hogy ugye az a baj, hogy Tusk, ahogy említettem, szintén egy ilyen erőpolitikus, aki nem víziók, nem hosszú távú stratégiába gondolkozik, hanem ez a mindennapi politikai harc, amiben ledarálod a kihívóidat, a szövetségesedet, stb. És hogy a Tusk és a több ilyen idősebb vezetője a polgári koalíciónak, az egyszerűen egy ilyen szinonimája lett, hogy a valóságtól elragaszkodott eliteknek, aki azt se tudja, mi van, csak a saját politikai karrierje érdekében megy előre. Ugye ez a mondjuk a centrista értelmezés ennek, ugye a jobb oldali az, hogy ő kiárusítja meg, hogy a németeknek eladja Lengyelországot, de nyilván ezt hagyjuk, tehát hogy ez teljesen valós és legit, tehát hogy alapvetően hogy sok magyar ismerős ilyesmi megkeresett, hogy de hát, hogy mi a bajuk a lengyeleknek, hogy végre elzavarták a PiS-t, és hát, hogy ugye Tusk nagyon sokat mozog az európai szintéren, tehát, hogy egy ilyen befolyásos európai politikusnak tűnik, és mondjuk ez a magyar hírfogyasztónak ez ilyen imponál, hogy van egy ilyen mondjuk antipopulista, európai szintű politikus, és ez
mennyi jó. De nekem mindig egy kicsit olyan, mint a Lengyel Gyurcsány, tehát, hogy azért én mindig így
igen,
kicsit,
tehát, hogy mondjuk
azért, kicsit óvatosan figyelem, mondjuk így.
Igen, de hogy tényleg ez mondjuk így jó lenne megérteni Magyarországon, de hogy Lengyelországban, tehát, hogy nem kell piszesnek lenni ahhoz, hogy elégedetlen legyél a Tuskkal, és hogy van elég sok ismerősem, aki mondjuk a Razemre szavazott, és ugye nem tudom, két hónappal az első forduló előtt mindenki mondta, hogy hát ők nem szavaznak a második fordulóba, mert ők nekik annyira elegük van Tuskból, elegük van ebből a liberális arroganciából, ők nem szavaznak. Első forduló után mindegyik mondta, hogy első a köztársaság, és leszavaznak Csaszkovszkira, mert Navrockival még kevesebb dolog fog történni. Tehát, hogy a polgári koalíciónak tényleg ez a problémája, hogyha mondjuk jobbra mozdul, azt más sokkal hitelesebben képviseli. Lehet, hogy akkor balra kéne menni, de hát mondjuk ott is most tehát, hogy ugye a Zandbergnél mindig ez a felfut, téli álom, felfut. Az a Zandbergnek ez az eredmény, azt azért tegyük hozzá, hogy 0%-ról értek el majdnem 5-öt ebbe
a bal oldalon.
4-5 hónapba, de hogy ez mondjuk hosszú távon nem lehet tudni. De hogy tényleg, hogy mondjuk így a centrumból milyen irányba kell elmozdulni a polgári koalíciónak, hát azt nehéz megmondani. Alapvetően kell valami új arcot találni ennek a formációnak, és azt így látható volt a 2010-es években, hogy amíg Tusk Brüsszelben volt, nem tudtak találni egyetlen értelmezhető politikust, aki mondjuk tényleg lenne olyan karizmája, stb.
Akkor mikor? Augusztusban fogják beiktatni Navrockit?
Igen.
Akkor onnantól várhatjuk, hogy fokozódik a lengyel kormány már most sem annyira dicsőséges menetelése, tehát akkor folytatódik a szenvedésük, úgyhogy akkor augusztus után figyelünk még jobban, hogy hát, mi történik, és esetleg Navrocki fogja őket jobban szivatni, mint Duda, vagy mennyivel jobban, és milyen témákban. Úgyhogy akkor
érdemes a napokba is figyelni.
Igen?
Érdemes a napokba is figyelni, mert tegnap este Tusk bejelentette, hogy bizalmi szavazást kér a Szejmbe a koalícióval szembe. Ez a napokban derül ki, hogy ebből mi lesz.
Milyen indokból? Csak azért, mert lebőgtek az elnökválasztáson?
Igen.
Erre bármilyen tipped van, hogy mi lehet, vagy, mert hogy nekem kicsit úgy tűnik, hogy most nagyon lábon lőnék magukat, hogyha még feloszlatnák a... Tehát, hogyha, mert akkor...
Valószínűleg összezár a koalíció, tehát, hogy ez szerintem ez a legvalószínűbb.
Ez de csak egy udvariassági formalitás volt?
Igen, de mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy volt a hírekben, hogy Simon Holovnya ez a harmadik utas tartott egy sajtótájékoztatót a Szejmbe, és valamiről beszélt, és akkor így odaszól az újságírónak, hogy elnézést, mi történik, és akkor az újságíró mondja, hogy hát állítólag Tusk este azt fogja bejelenteni, hogy bizalmi szavazás lesz a Szejmbe, és így Holovnya olyan mérges lett, hogy ilyet nem lehet csinálni, hát meglátjuk, mi lesz, de hát ilyet nem lehet csinálni, hogy nem egyeztetve a koalíciós partnerre lesz bejelenteni. Tehát, hogy azért itt lesznek feszültségek.
Akkor ők, igen, még hivatalban lévő új elnök nélkül is tudják magukat szórakoztatni, igen. Vagy hát a nagy közönséget. Jó, nagyon szépen köszönjük, és akkor a Gemisten fogjuk követni, hogy mi történik, és aztán meg majd, hogyha sok minden történik, akkor podcastban is. Köszönöm szépen Benedek.
Hát én köszönöm a lehetőséget.
És akkor még egyszer www.gemist.hu-n iratkozzatok fel a hírlevelünkre, aki még nem iratkozott fel, és hallgassátok a Partizán podcastjait is. Sziasztok!